Pap Miklós atya műsora.
A következő ilyen tényező, amit leír a szakirodalom, hogy hát ennek nyomán is, vagy ennek a hatására is formálódhat az istenképünk, azt úgy nevezük, hogy a más jelentős személyek, más fontos személyek az életünkben. Kezdjük azzal, hogy a gyerekkorban is, ugye születésünkkor nyilván a szülők a leginkább meghatározó személyek, vagy jelentős személyek az életünkben, de a gyerekeknek is ugye egyre tágul a világa, belépnek a nagyszülők, belépnek aztán később a tanárok, hitoktatók, a pap. Ők mind ilyen szempontból jelentős személyek lehetnek a gyerek számára, akik az ő Istennel való kapcsolatát meghatározhatják, vagy meghatározóak lehetnek erre nézve. Ugyanígy a későbbiekben ide sorolhatunk szenteket is akár, ami azért érdekes, mert ugye jelentős személy lehet anélkül, hogy mondjuk a való életben vagy élőben találkoztam volna vele bármikor is, viszont mondjuk az írásaim vagy az imádságaim keresztül nagyon sokat megtudhatok arról, hogy hogyan lehet az Istenhez viszonyulni. Rózsé testvér került ide például az egyik képre, akinek, hát hogyha valaki ismeri az imáit, vagy találkozott már az imáival, akkor az kiderül belőle, hogy ő neki például egy egészen személyes kapcsolata volt az Istennel, és ez az imáiban átjön, ahogyan ő megszólítja az Istent, ahogyan ráhagyatkozik az Istenre. Most, hogyha valaki elég sokat szívja magába ezt a levegőt, akkor ez valóban az ő Isten képére formáló hatással lehet. A harmadik dolog itt, amit még kiemelnénk pszichológusként, az az, hogy az emberi kapcsolatainkban megtapasztalt jelenségek is formálónak hathatnak az Isten kapcsolatunkra. A jóságot írtuk, de ugye ideérthetünk bármi olyat, hogy egy-egy olyan helyzet, ahol abba futottam bele, hogy megbocsátották egy hülyeségemet, vagy ahol nagyon rábízhattam magamat a másikra, vagy ahol a másiktól gazdagságot kaptam. Nemrég hallottam egy történetet, ahol valaki arról mesélt, hogy egy idősebb 70-es éveiben lévő ember, hogy annak idején az ő keresztapja látogatása az ilyen ünnepszerű élmény volt a családban, mert hogy megérkezett keresztapa, aki felpakolta a gyerekeket, elvitte őket a cukráznába, ahol mindenki annyi sütit ehetett, amennyi belefért. És mindez ugye történt az 50-es években, azért ennek nagy jelentősége volt. És ez a fajta bőkezűség, azt gondolom, hogy valahol az Isten kapcsolatra, az Isten tapasztalatra is kihathat.
Én minden keresztelőn elmondom, hogy a szülők legyenek következetesek, ha őket nevelik, a nagyszülők meg kényeztessék, szeretgessék, hogy ezt a nagy vonalúságot tapasztalja meg a gyermek. Milyen nagy dolog, hogyha nem csak a szülőkön, hanem rajtuk kívül másokon keresztül is hozzájutunk ilyen élményekhez. Azt nagyon szeretném mondani, hogy ezek most feladatok, amiket mondunk, hogy itt feladatról van szó, hogy tessék szimatolni. A misztikusok sokat beszélnek a vadászatról, hogy az ember szagot kap, mint a vadászkutya, és menni, hogy keresni azokat a szenteket, teológusokat, azokat a lelkészeket, papokat, azokat az embereket, akiken keresztül én oda találok az igaz Istenhez, itt egy feladatról van szó. A történelem elénk sodor ilyen-olyan embereket, de itt tudatosan menni kell, tudatosan keresni kell, ez alól nincs felmentés. Az egyház azért avat olyan sokféle szentet, hogy mindenki megtalálja a maga útját. Cigány testvérektől kezdve, orvosokig rendkívül sokféle embert avatnak szenté, hogy sokféle úton lehet közeledni a nagy Istenhez. Mi mindannyian óckodunk egy kicsit az ilyen meseszerű szentektől, meg a legendákkal túlfűtött. Szeretjük az ilyeneket, akik látnak az emberek és megtapasztalják. Rózsé testvérnek, hogy mondjam, az Isten képe szerintem nagyon sokunkra hatott. Teréz anyának az a végtelen anyasága, irgalmasága nagyon sokunkra hatott, hogy ilyet keresni, és az ember, amikor őket látja, olvas tőlük, akkor az hihetetlenül tudja tisztítani az Isten kapcsolatunkat. Egyszer voltam egy boltba, természetesen én mentem, mint egy férfi, amit felírt a feleségem, vadáztam össze azt az 5 dolgot, mentem. És akkor egyszer mellettem egy kínai hölgy vásárolt, és ott bibelődött a mérleggel, hogy kell lemérni az akármit, és hát én, mint férfi, így elhúztam mellett, észre se vettem. Tehát. És akkor odalépett mellé egy nő, és akkor segített neki, becsomagolta, ezt kell mérni, egy vásárló. És valahogy úgy megszégyenültem, hogy én észre se veszem, ő pedig odalép az idegenhez, a bevándorló, nem tudom, idegenhez, nem dolga, nem eladó, odalép és segít neki, és szépen, és csacsognak egy kicsit, nem értik egymást. És kisütött a napot a boltba. És ez egy Isten élmény volt, hogy ott egy jóságot láttam, megtapasztaltam, azon túl, hogy én megszégyenültem, de láttam egy jóságot, és kisütött a nap. És mindegyikünkkel történik ilyen, hogy vadidegentől kapunk valami jóságot, ingyenességet, bátorítást, és hirtelen kisüt a nap, és értelmes az élet, és jó lenni, és értjük a világot. Ez azok csodanagy dolgok, hogy másokon keresztül is megtapasztalhatjuk Istent. Aztán a harmadik út, hát az önértékelés. Ez az önértékelés és az Isten kép, azok hatnak egymásra.
itt nagyon sok pszichológiai kutatást fel tudnánk sorolni, amik mind egybehangzóan állítják, hogy ezek olyan szorosan összefüggenek egymással, hogy abban az esetben, hogyha valakinek nagyon negatív az önértékelése, az Istent is negatívan fogja látni, illetve hogyha pozitív az önértékelése, akkor az Istent is sokkal pozitívabban látja. És nyilván, hogyha magamat egy utolsó senki, szörnyűséges, bűnös, nem tudom, kicsi valakinek látom, akkor ehhez egy nagyon pozitív, nagyon szerető Istent egész egyszerűen képtelenség hozzátársítani.
Olyan jó nekünk azt tudni, hogy a teológia azt tanítja, hogy Isten az embert önmagáért akarta. Az egyetlen teremtmény, akit önmagáért, mert szóba akar velünk állni. Ha én az Istennek ennyire drága vagyok, én miért teszem magam csúszómászóvá? Jön Krisztus, és azt mondja, barátaim vagytok. Ha az Isten ennyire értékel minket, nekünk nem kell utolsó senkinek és szörnynek tartani magunkat és bűnösnek, hanem van értékem. Ha imádkozunk, akkor mi keletiek úgy szeretünk állva imádkozni. Állva a szabad polgárok beszéltek egymással. Nem kell csúszómászónak lennünk, hanem megtiszteltetés, hogy állhatok az Isten előtt, és szembenézünk. És az önértékelésemet, az önbecsülésemet, az imádság így erősíti, és ha az erősödik, akkor az Isten kapcsolatom is erősödik. És ide még hadd mondjam azt, hogy érzünk egy állandó féltékenykedést az Isten felé, hogy én kevesebb leszek, ha hívő leszek, hogy féltem a kis életemet, a saját szabad életemet, hogy valahogy nem elvesz az én Istenem, ha mély kapcsolatba kerülök vele, hanem éppen, hogy kiteljesedek, éppen, hogy több leszek.
Tanulnunk kell Istenről is, egész életünkben. Az andragógusok szlogenje, ugye, az élet hosszig tartó tanulás, érvényes Istenről való tanulásra is. Ez a végtelen folyam, tehát Isten végtelenségét könyveken keresztül be tudjuk valahogy fogni. De nem csak könyveken keresztül, hanem bizony a felnőtt katekézis nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha van lehetőségünk, igenis járjunk el. Ez nem a kisgyerekek dolga csak katekézisre járni, lelki gyakorlatokra járni, szentírást vagy más könyveket olvasni. Most, ha ezt nem tesszük, akkor az istenképünk megreked azon a szinten, ahol abba hagytuk az Istenről való tanulást. És hát ez a szint valószínűleg egy nagyon primitív szint, és sok ateizmusnak, vagy most ateizmus csak egy van, de mondjuk sok ember ateizmusának pontosan az az oka, hogy itt a megrekedt primitív Isten képével nem tud mit kezdeni, és azt megtagadja, ez teljesen érthető. Megtagadja, és ezért ő a felelős, mert hogy a primitív Isten képén már rég túl kellett volna jutnia. Úgyhogy ez egy hatalmas felelősség, és igenis csinálni kell erre időt és energiát szánni.
Azt tényleg látjuk, hogy amikor nagyon komoly tudósok tagadják az Istent, nem mondok most neveket, azt látjuk, hogy egy kiváló biológus, genetikus akármi, és egy olyan buta Isten tagad, amit hát én is tagadok. Karl Rahner azt mondja, hogy hála Istennek olyan Isten nincs, amit az ateisták tagadnak. Azt mondja, hála Istennek. Tehát köszönjük neki, hogy nincs olyan Isten. Azt mondja Rahner, hogy nagyon sokszor ezek egy ilyen kimérát tagadnak, egy szörnyet. Azt mondja, azt mi is tagadjuk. Hát ebben egyetértünk. Megrendítő, hogy kiváló biológus, genetikus, és egy olyan gyerekes, buta, idióta Istent tagad, hogy ez az Isten képen miért maradt ilyen szinten, és miért ilyen indulatos e felé az Isten felé. Szóval azt látjuk, hogy lemarad. Na most, ami történik egyesekkel, az velem is megtörténhet, hogyha nem tanulok, nem tisztítom ezt az Isten képet, akkor le fog maradni. Igénytelen lesz, hatástalan, és végsősoron halott lesz. Tehát mindenkit megint munka, mindenkit nagyon szeretnénk noszogatni, hogy tessék a teológiát tanulni. Balsi Balázs atyánk mindig mondta a fiúknak, gimnazista voltam, hogy fiúk, mindegy, mi lesz a hivatásotok, mérnökök lesznek, orvosok, a teológiát tessék elvégezni, ezt mondjuk itt a Szapienciában, hogy bármi lesz a szakmátok, a hitet is tessék igényes szinten megtanulni. És olyan öröm visszajelzés nekünk, amikor az itt tanulók jelzik vissza, hogy milyen izgalmas dolgokba beletekintünk. Tehát mindenkit noszogatni szeretnénk, hogy vegyenek kézbe jó nehéz, nem olcsó, jó nehéz teológiai könyveket, azon lehet nőni, azon lehet érni. Akinek könnyű az élete, az olvasson könnyű teológiát, kezeket fel, akinek könnyű az élete. Akinek nehéz az élete, az ne olcsó kis spirituális teológia. Tessék nehezet olvasni. Istenről nehezet olvasni, és ha abban elmélyedünk, akkor az életünk is könnyebben megy.
De azért a jelenlevőket mit meg kell dicsérnünk, mert azért vannak itt, meg mi is, mert tanulunk. Úgyhogy ez most kivétel, az titkok, nem a jelenlevőknek szól.
Az ötödik ilyen tényező, ami egy Grom nevű szerző elmélete szerint, ahogy haladunk, az istenképet változtatni vagy befolyásolni tudja, az a vallásos gyakorlat, vagy amit ilyen nagy címkével úgy neveztünk el, hogy vallásos gyakorlat. De megint csak olyasmi gondolatokat tudnánk behozni, amit a beszélgetős előadások során már nagyon sokat mondogattunk, mégpedig azt, hogy ha azt akarjuk, akár mondjuk egy házasságon belül, vagy egy párkapcsolatban, vagy egy családban is, hogy megismerjük a másikat, illetve hogy a köztünk lévő kapcsolat elmélyüljön, erősödjön, akkor ahhoz bizony időt kell töltenünk a másikkal, és különösképpen is az élményekkel dúsított idők, vagy az ilyen érzelmileg bevonódást igénylő idők nagyon sokat tudnak jelenteni egy kapcsolat alakulása szempontjából. Tehát minden olyasmi kapcsolat az Istennel is, amilyen teljes bevonódást igényel, és hát jó értelembe véve élményszerű alapot ad, tehát érzelemmel telített részei is vannak, az pontosan, hogy abban segíthet engem, hogy jobban megismerjem, hogy tulajdonképpen ki is az, akit keresek, vagy akit szeretnék megismerni. Hát minden ide tartozik, ami a vallásos gyakorlat nagy kalapba belefér, a személyes imától kezdve a zarándoklatokon át a miselátogatás, vagy a bibliaolvasás, vagy hittancsoportoknak, vagy felnőtt csoportoknak a beszélgetései, ezek mind olyan ide szánt idők, amik valóban az Istenről való tudásunkat gyarapítják, illetve a kapcsolat elmélyülését segítik.
Tehát arra biztatunk mindenkit, aki szeretné elmélyíteni az Isten képét, Isten kapcsolatát, az kezdje el. Ez a szülőséghez, hogy szeretjük meg a szerelemhez hasonlítani, hogy atya, hogy vállaljak gyereket, míg én is gyerek vagyok. Tehát addig, míg nem lesz kezedben a kölyök, addig nem válsz szülővé. El kell kezdeni, ha kezedben lesz, akkor ő visszahat rád, és ő majd szülővé tesz téged. Tehát arra várni, hogy majd én akkor elkezdek templomba járni, majd én akkor imádkozok, ha a hitem kifejlődött, ilyen a mesében van. Tehát el kell kezdeni a szerelmes kapcsolatot az Istennel. Gyakorolni és bízni az egyházban, a tradícióban, a liturgikus kincsekben, a hagyományban, tessenek bízni, hogy azt az atyák jól találták ki, azt jól állították össze, ebben lehet bízni, és ezekre a hullámokra én ráülhetek, rábízhatom magam, és fognak vinni, és ha elmélyül a szerelmi kapcsolatunk az Isten, akkor egyre többet tár föl önmagából. Itt a hangsúlyt én teológusként oda teszem, hogy itt Bábel vagy Emmaus. A bábeliek önerőből akartak eljutni az égig. Majd mi kiderítjük, majd mi eljutunk odáig Isten nélkül. A Emmausban pedig az történik, hogy van valamilyen istenképük, és Krisztus melléjük csatlakozik, és együtt kibogozzák ezt, hogy is van ez így jól. Hogy mi, amikor keressük azt, hogy milyen lehet az Isten, meg milyen legyek én, vele együtt csináljuk, nem bábeliek, nem Isten nélkül.
Következő nagy témánk, amit fontosnak tartottunk, hogy idehozzunk, ez az úgynevezett megbetegítő istenképeknek a témája. Első körben egy Frillingsdorf nevű szerzőnek a megfogalmazásai, illetve kategorizációi alapján fogunk haladni ebben a témában. Az ő könyve egyébként magyarul is elérhető, és hát szeretettel ajánljuk mindenkinek. Két részből áll ennek a könyvnek a címe, ugye, hogy istenképek, ahogyan megbetegítenek, illetve hogyan gyógyíthatnak. Ezt azért is szeretném feltétlenül hangsúlyozni, mert ugye nem csak megbetegítő lehet egy istenkép, hanem gyógyító is. És mit ért az alatt, ugye nyilván a pszichológus, amikor megbetegítő istenképet mond, kimutatható az, egyértelműen megállapítható, hogy ahogyan az Istenről gondolkodunk, az nyilván meg fogja határozni azt, hogy hogyan érzünk, hogyan viselkedünk, hogyan viszonyulunk az élet mindennapi dolgaihoz. Amit a pszichológia egyértelműen állíthat, az az, hogy bizonyos istenképek, tehát ahogyan az Istent elképzeljük, az rossz lelki egészséggel fog összekapcsolódni. Most a rossz lelki egészség alatt mindenfélét érthetünk, kezdve attól, hogy szorongok vagy depressziós vagyok, egészen odáig, hogy nem működöm jól az emberi kapcsolataimban, vagy nem merem magamat kibontakoztatni, mondjuk munkatéren sem, meg úgy egyáltalán a világban, ahogyan az életemet megélem, az valahogy defektet fog szenvedni. És három dolgot kell elmondani ezekről a megbetegítő istenképekről Frillingsdorf nyomán. Az egyik az, hogy attól válik az istenkép megbetegítővé, ő szerinte, hogyha az Istennek egy tulajdonságát, azt kiemeljük a többi közül, és csak arra fókuszálunk. Ugye ez az, amit ő úgy nevez, hogy abszolutizáljuk az Istennek egy tulajdonságát. Majd látni fogjuk ezt konkrét példákon keresztül is. A másik ilyen dolog, hogy vagy ezeknek egy közös jellemzője az, hogy ezekben az esetekben az istenkép, tehát ez az érzelmi kapcsolati viszonyulás, ez nem lett átdolgozva, tehát nem dolgozta át ezt a személy, és nem sikerült ennek a negatív élmény anyagát a tudatos szintre fölhozni, tehát nem tudatosította az illető. És hát a harmadik pedig, hogy nyilván ezekből kifolyólag személyes kapcsolat nem is alakult ki. Ugye ezek azok a feladatok, amiket tulajdonképpen a serdülők kortól kezdve a felnőtt és hát egyre növekvő személyiségében kibontakozó személynek meg kellene tennie. Az első ilyen nagy kategória, az a démoni bíró. Most itt lehetne nyilván azon gondolkodni, hogy szerencsések-e ezek az elnevezések, vagy nem szerencsések. Frillingsdorf négy ilyen megbetegítő istenképet ír le, ezek közül az első a démoni bíró, azt is megjegyzi, hogy ez a többi megbetegítő istenképnek a gyökere tulajdonképpen. Ugye minden esetben arról van szó, hogy ha valamilyennek látom az Istent, például démoni bírónak látom az Istent, az annak következménye lesz, hogy én valahogyan érzek, illetve viselkedek ennek nyomán. Most a démoni bíró esetében az Istent olyannak látom, aki könyörtelenül büntet, és nincsen nála irgalom. Tehát könyörtelenség és irgalmatlanság. ennek a hatására milyen lesz az illetőnek a viselkedése? Hát nyilván nagyfokú szorongás fog elsztársulni, tehát hogyha az Istent olyannak látom, aki könnyörtelenül büntet, akkor nyilván folyamatosan szorongani fogok. Lehetséges, hogy egyfajta perfekcionizmus, tehát tökéletességre való törekvést alakítok ki a mindennapjaimban. Az is lehetséges, hogy elkezdem saját magamat büntetni mindenféle fondorlatos módokon, tehát nem engedem meg magamnak, hogy boldog legyek, mondjuk nem engedem meg magamnak, hogy sikeres legyek a szakmámban, vagy túlságosan böjtölök, mondjuk. Ennek megint csak az a logikája, hogy ha az Isten úgyis megbüntet, akkor már sokkal jobb, hogyha saját magam számára kitalálok mindenféle büntetéseket, mert akkor lehet, hogy jobban megúszom a dolgot. Ugye az aszketizmusnak a különböző formái ide tartoznak. Hogyan alakul vajon ki egy ilyen gondolkodás, egy ilyen istenkép? Tehát mi lehet annak a hátterében, hogy valaki így kezdi el látni az Istent? Frillingsdorf azt mondja, hogy nagy valószínűséggel ezekben az esetekben az illetőnek a szülői háttere az hát egyfajta ilyen rideg, kiszámíthatatlan hozzáállás volt.
A gyógyuláshoz én annyit hadd mondjak, hogy amikor hallgatjuk a vasárnapi evangéliumokat, és ott Krisztusnak az ördögűzéseit halljuk, akkor néha úgy gondoljuk, az úgy régen volt, meg egy kicsit ez ilyen túlköltés, meg tessenek csak azt úgy hallgatni azokat az evangéliumokat, hogy azok örömhírek. Krisztus kiűzi a démonokat. Van hatalma a démonok fölött. Az én démonikus, idióta, buta, haragos, nem tudom milyen istenképem fölött is. Tehát belőlem is képes ezeket szépen kiűzni.
Elég ijesztő, de élhet bennünk halálisten is. Amikor úgy éljük meg az életünket, és Istent is, mint aki minket nem akar, aki nem az életünket szeretné, hanem a pusztulásunkat, és bármelyik pillanatban elpusztíthat minket. Egy ilyen Isten kép mögött gyanítható, hogy az ember úgy éli meg magát, mint akit nem akartak, vagy akinek a létét nem akarták. Tehát ez egy szubjektív élmény, én egy nem akart, én egy nem elfogadott lény vagyok. És hát egy ilyen felfokozott bizonytalanságban és halálfélelemben való életnek is lesznek tünetei, hiszen hát mit tud kezdeni az ember, amikor így retteg egy olyan Istentől, aki bármelyik pillanatban elpusztíthat engem, és nem is akarja, hogy éljek, vagy megint az olyan tüneteket produkál az ember, hogy tökéletességre törekszik, és akkor hát, ha mégis megúszza. Vagy éppen egy ilyen mindent feladó, kockáztató, veszélykereső viselkedésbe kezd. Lényeg az, hogy borzasztó, bizonytalan a világa ennek az embernek. Hát a gyógyítás alapvetően nyilván megint a mély sebek gyógyítása nélkül elég nehéz, de hát Istennek az életadó képeire való fókuszálással azért át lehet forgatni egy picit pozitívba ezt tényleg a szörnyűséges elképzelést Istenről.
Ez a morális rossz istenkép. Amikor a trienti zsinat előírta, hogy kötelező minden súlyos bűnt évente egyszer meggyógyulni, akkor a morál teológia olyan lett, hogy na elkezdtünk listát írni, hogy na most aztán mi számít súlyos bűnnek, és hát a moralisták versenyt írtak, és így túlburjánzok, és a morál teológia bűn morál lett. Na ennek a szagát még mindig érezzük, még mindig bennünk van, hogy Istenről tudunk úgy gondolkodni, hogy a törvényeket pontosan meg kell tartani, picit sem szabad hibázni, és írja a hibáinkat, írja a listákat, a jót is, meg a rosszat is. Ennek egy ilyen téves, egy kicsit ószövetségi istenkép lehet az alapja. Az új szövetség nem erről szól. És ébred bennünk egy állandó szorongás, aggályosság, állandó bűntudat, azt kell mondani, hogy ez nem új szövetségi. Aki ezen szeretne túllépni, annak azt mondom, vegye elő az új szövetséget megint, tessenek nézni a tékozló fiú történetét, Zakeus történetét, a bűnös asszony történetét, hogy Istennek kellenek az ilyen emberek is, drágák az ilyen emberek is. Tehát, hogy a morálisnak nagyon szigorúan ki kell mondani, hogy a tökéletesség mást jelent az új szövetségben, mint a görög filozófiában. A görög filozófiában az a tökéletes, aki mentes minden hibától, perfekt. A bibliai tökéletesség az, aki szereti az Istent. Ráhagyatkozik. Nem voltak tökéletesek Péter apostollal az élen, nem voltak tökéletesek, de nagyon szerették Krisztust, a barátai voltak. Szóval nekünk ide kell eljutni, és a morális tökéletesség ez a teljesen ráhagyatkozó bizalom. János evangéliumban van egy olyan sor, ami vigasztaló akar lenni, azt mondja, hogy ne féljetek gyermekeim, ha váddol a lelkiismeretetek, Istenünk nagyobb, mint a mi lelkiismeretünk. A lelkiismeretnek az a dolga, hogy őr legyen mellettünk, bennünk, Istenünk nagyobb. Tehát tényleg, ha jogos is a bűntudat, mert rosszat tettem, eltörtem az életem, kárt okoztam, ha jogos is a bűntudat, Istenünk nagyobb, mint a mi lelkiismeretünk.
A túlkövetelő teljesítményt elváró Isten kép korunknak az egyik szüleménye. Nem tudom, hogy ismerőse a jelenlévők számára a Thomas a gőzmozdony című mese. Döbbenetes, a férjem vette észre, vagy figyelt föl először arra, hogy a legnagyobb dicséret, ami ebben a kis filmecskében elhangzik, ez a hasznos mozdony voltál. És hát könnyezünk a meghatottságtól, amikor megkapja ezt a dicséretet a főhős mozdonyocska, hasznosnak kell lenni, és akkor megdicsérnek, akkor elfogadnak minket. Tehát nevelődik még ugye a médián keresztül is az ifjú generáció istenképe, ha egyáltalán van istenképe ebben az irányban, és nagyon sokan élnek ennek az istenképnek az árnyékában, nem csak a kultúra hatásai miatt, hanem amiatt is, hogyha valaki egy érzelmileg nem elfogadó közegben nőtt föl, ahol csak a teljesítmény alapján lehetett létjogosultsága, vagy kaphatott dicséretet, hogy hasznos volt, akkor bizony az istenképre is rávetül ez az alapélmény. Kutatások bizonyították, és ezt Anikó nagyot tud erre bólogatni, hogy például a munkamánia hátterében is van egy túlkövetelő istenkép, hiszen muszáj állandóan dolgozni, hajtani, egészen a végkimerülésig, hogy létjogosultságunk lehessen, és elfogadhatók legyünk egyáltalán önmagunk és mások számára is. És akik egy ilyen istenkép árnyékában élnek, azt fogják tapasztalni, hogyha nem hajtják magukat halára, van egy kis szünet, akkor már is szorongani kezdenek, és akkor újra kell feladatokat keresni, és újra bizonyítani. Nehéz kigyógyulni ebből, ugye, mert már szinte függősége a teljesítménynek. Valami hatalmas bátorsággal szembe kell nézni a létünk alapértékességével. Tehát nyilván az önértékelésünknek a gyógyításával kezdődik ettől az istenképtől való megszabadulásunk.
A középkorban van ennek is egy picit a gyökere, amikor kidolgoztuk az érdem teológiát, hogy hogyan érdemeljük meg, hogy mi oda bejussunk, és az érdemeket elkezdtük sorba rakni, sőt, még forintosítottuk is. Luther ezzel ellen lázadt föl, és azt kell mondanom, vannak köztünk protestánsok is biztosan, hogy bizony itt Luther azt mondta, hogy én a kegyelmes Istenre vagyok kíváncsi. Hol van a kegyelmes Isten? És hadd idézek szintén egy protestáns teológust, Bonhoeffert, azt mondja, hogy igenis vegyük tudomásul, hogy az üdvösséget nem kiérdemeljük. Nyilván ez a katolikus teológus is mondja. Nem kiérdemeljük az üdvösséget, nem jár nekünk, hanem ajándékba kapjuk. Ezért csoda nagy dolog elmenni mindig a liturgiára, minden liturgián ezt a megajándékozottságot tapasztaljuk meg. Nem megérdemlem a hét után, hogy ott legyek, hanem megajándékoz a Nagyisten, és utána jöhet a hétfő. Szóval ajándék, de azt is mondja Bonhoeffer, hogy az utolsó tett az Istené, a megajándékozás, az üdvözítés, az ember dolga, hogy az utolsó előtt itt azért vegye komolyan. Tehát, hogy azért ami rajtam múlik az utolsó előtti tettet, igenis azért azt meg kell tennem.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.